Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 14 perckor nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, és tisztelettel üdvözlöm a mai stúdió vendéget, Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház Szociális és Munkaügyi Szakbizottságának titkárát. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Munkaügyi, szociálvédelmi, illetve hát a nők elleni erőszakkal kapcsolatos kampány újdonságairól beszélgetünk a mai naprakész műsorban. Ha kérdéseik vagy hozzászólásuk van, kérem tegyék meg az elérhetőségeken, amelyek már közismertek, de megismételem. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 074 027 4 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész kukac marosvásárhelyi rádió.ro. Kezdjük talán a beszélgetést a legaktuálisabb témával. A Rádió Újság című műsorunkban tegnap már hallhattak egy interjút Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel, a jól ismert alapítvány vezetőjével, akinek, illetve az alapítványnak, amelynek erdélyszerte több otthona van. Most arról van szó, hogy megoldódott a szociális bentlakások helyzete, intézményi formában lakhatnak ezentúl a rászoruló gyermekek. Ezzel kapcsolatosan a törvényhozás a héten döntött. Mit is kell tudni erről az új törvényről?
Azt hiszem, hogy nagyon fontos elsősorban elmondjam azt, hogy ez egy nagyon nagy siker. Nagyon komoly és átható munka előzte meg, amíg ez a törvény eljutott oda, hogy a képviselőház plénuma meg is szavazza. Egy olyan hiánypótló, ez a szociális típusú bentlakás, ezt a megnevezést találtuk a legmegfelelőbbnek, amely a gyerekeknek az intézményes elhelyezési formájába jön be, hiszen eddig szociális szolgáltatásként voltak az otthoni foglalkoztató központok, tehát otthoni központok voltak, és a második rész pedig az volt, ami létezett eddig is a szabályozásban, azok a gyerek otthonok. A gyerek otthonok, igen. Amely azt jelentette, hogy a szülők nagyjából attól függ, hogy milyen körülmények miatt kellett a gyerek elköltözzön otthonról, elveszítették akár a szülői jogokat is. A szociális típusú bentlakásnak a legfontosabb része az, hogy ezek a gyerekek nevelésre, oktatásra vannak ezekben a házakban elhelyezve, bármikor látogathatják, hazamennek a szüleikhez, visszatérnek az otthonokba, és a szülők tehát a szülők igenis megmaradnak a szülői jogok mellett. Tehát bármikor szülőként hazaviheti a gyereket, otthon tarthatja, nincs az, hogy az intézmény felel minden egyes lépésére a gyereknek. Azért fontos, mert hogyha most például pontosan a Böjte Csaba házakról, hogyha beszélünk, valószínű nagyon sokan tudják, de azért egy olyan szám, amit szeretek ismételni. Több mint 2000 gyerek van, hátrányos helyzetű gyerek van ezekben az otthonokban, nevelésként odaadva a szülők által, rábízva az egész rendszerre, hiszen egy nagyon jól működő rendszer. Tudjuk azt, hogy és nem kritizálom az állami gondozási rendszert, de tudjuk azt, hogy általában az alapítványok, civil szervezetek, egyházak által működtetett szociális szolgáltatásoknak nagyobb a lelke. Több lelket tesznek bele, több odafigyelést tesznek bele, sokkal elkötelezettebben végzik a munkájukat. Nekünk RMDS-ként nagyon fontos az, hogy a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket is rendszeresen odafigyeljünk rájuk, párbeszédet folytassunk velük, és felkaroljuk őket a munkájukban. Tehát azért láttuk azt, hogy ténylegesen ez megoldást tud hozni. Maros megyében is több helyen ismerünk ilyen otthont, és nem csak a Böjte otthonokról beszélünk. Több helyen van az, hogy a gyerekek ott nevelkednek ezekben a házakban. Még egy nagyon fontos kitét a törvényben az, hogy ide fiatalok is, tehát a szociális típusú bentlakásban nem csak gyerekek, hanem fiatalok is lakhatnak. Ezt azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert a román törvénykezés szerint fiatalnak minősül az a személy, aki 26 évnél fiatalabb. Tehát 26 éves korát, hogyha betöltötte, akkor már kiesik a fiatal kategóriából. Ez azért jó, mert amikor a gyerek felnő, elhagyja az iskolát, és az életbe próbál elhelyezkedni, akkor nem rögtön az idegen környezetbe fog kerülni, hanem igazából az otthon még lehetőséget ad neki, hogy besegítsen az otthonban levő munkákba, keressen magának egy szakmát, elhelyezkedjen. És másrészt pedig azt hiszem, hogy nagyon nagy segítség a hátrányos helyzetű családok számára is, mert nagyon sok gyerek az utcára kerül, beteg lesz, nem fejezi be az iskolai tanulmányait. Van, aki szégyenből már nem tudja elküldeni akár az iskolába a gyerekét, mert nem tud ráadni ruhát, nem tudja kellőképpen étkeztetni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció nemzedéknek legyenek ilyen biztonságos nevelő otthonaik, bentlakásaik. És azért szociális típusú bentlakás, és azért a 292-es törvény, ami a szociális szolgáltatásokat szabályozza, ebbe hoztuk be a módosításokat, mert a bentlakás fogalom az létezik. Az oktatási törvényben le van szabályozva, hogy hogyan működnek a bentlakások, ezeket az iskolák hozzák létre. Mivel, hogy ennek szociális háttere van, és kimondottan azoknak szól, akik nehéz körülményekből jönnek, körülményekben élnek, amiatt a szociális szolgáltatásokat szabályozó törvénybe tettük be.
Van itt két dolog, amire feltétlenül rá szeretnék kérdezni. Ugyebár a Bőte Csaba által vezetett Szentdévai Szent Ferenc Alapítványnak a tevékenységéről szinte nap mint nap tudunk és hallunk. Azt is tudjuk, hogy többszöri gyűjtés is volt ezen házak fenntartására. Ez mind rendben van, az állam ezen törvény jóváhagyása után mit tesz? Tehát konkrétan lehet majd finanszírozást is igényelni ezeknek a szociális bentlakásoknak a fenntartására? És egy másik kérdés az, itt említette tisztelt képviselőasszony, hogy a nehéz helyzetben élő családok, gyerekek főleg helyzetén javít. Viszont egy másik nagyon fontos dolog, amiről nem nagyon beszélünk, viszont akut társadalmi probléma ez is. A bántalmazott hölgyek, akiknek gyerekeik vannak, az ő helyzetüket javítandó ilyen szociális lakások, vagy bentlakások, vagy hogy is nevezzem, igen, szociális bentlakásokra is kiterjed ennek a törvénynek a hatása?
A kettőt el kell választani. Tehát külön kell válasszuk a két dolgot. A szociális bentlakások, amelyet most már törvénybe foglaltunk, ez megszavazódott, azt jelenti, hogy az államelnökhöz kerül. Az államelnök, amelyik percben kihirdeti és megjelenik a hivatalos közlönyben, akkor lép életbe. A szakavatott minisztériumnak, ez esetben a munkaügyi és szociális minisztériumnak a feladatkörébe tartozik az, hogy a szociális típusú bentlakás módszertanát kidolgozza. Mert hogy ezek mind módszertannak megfelelően működnek, ez a módszertan azt jelenti, hogy akkor megállapítják pontosan a finanszírozási részeket, ki mennyivel hogyan tud hozzájárulni, és akkor a fenntarthatóság meg fogják állapítani, hogy mennyi egy gyereknek a minimális összeg, amit ráfordíthatnak egy gyereknek az optimális körülmények közötti nevelésére. Tehát, hogy ezek mind folyamatban mindig ezekkel számolni kell. És azért mondom, hogy el kell választani a kettőt, mert a bántalmazott nők és a bántalmazott családtagok számára a megyei gyerekjogvédelmi igazgatóságok alá tartozó szolgáltatás foglalkozik. Nagyjából minden megyében van egy, úgy nevezik, hogy védett otthon, de igazából ez egy sürgősségi központ. Mert amikor egy bántalmazott nőnek menekülni kell, akkor az egy sürgősségi elhelyezést igényel. Tehát sürgősségileg el is kell látni. Most jelen pillanatban úgy működnek ezek a központok, hogy Maros megyében például, Maros Vásárhelyen van egy ilyen központ, a címét nem fogom elmondani, mert ezek titkosítottak, jelenleg 10 férőhelyes. Pontosan most a központnak terveiben van, hogy még bővítik, hogy legalább még 3-4 helyet tudjanak biztosítani pluszban. Nagyon fontos elmondani azt is, hogy ezek a központokban 6 hónapig lehetnek a bántalmazott nők a családtagjaikkal, a gyerekeikkel együtt. Utána indokolt esetben újra 6 hónapot itt tölthetnek. De közben elindul a procedúra a bíróságon keresztül, és akkor, hogyha születik döntés, akkor már megvan, hogy a közös otthont kihagyja el, kinek kell akár az albérletébe bepótoljon. Tehát, hogy ez egy hosszabb folyamat. A Marosvásárhelyi Központnak a vezetőjével pont a héten találkoztam, és nagyon érdekes volt, fel is kaptam a fejemet, mert hogy azt mondja, hogy amióta megtörtént az a szerencsétlen eset Marosvásárhelyen, a lövöldözés és az áldozat, hogy hihetetlen, és kiráz a hideg most is, hogy rágondolok, naponta több mint 10 és 15 bejelentésük érkezik bántalmazott nők által, hogy ténylegesen nekik szükségük van a segítségre. Több ismerősöm is, hogy nekifogtunk az RMDSZ nőszervezetével, közösen elindítottuk ezt a NEM kampányt. Több ismerősöm megkérdezte, hogy de tényleg indokolt ez? Vannak ilyen, nagyon sok ilyen probléma van? Igen. Nagyon sok ilyen probléma van, nagyon sok bántalmazott nő van, aki részben vállalja, hogy bántalmazott, másrészt nem vállalja, hogy bántalmazva van. Ez helyzettől függ, információ mennyiségtől függ, hogy egyáltalán tudja-e, hogy milyen jogai vannak, és hogyan tudja megtenni az első lépéseket annak érdekében, hogy egy nyugodt, biztonságos életet éljen.
Ez mind rendben van, és most nem akarom kicsinyíteni ennek a komoly társadalmi problémának a súlyát. De van itt még egyre hatalmasabb kérdés, amit szintén meg kell oldani. Ugye már jönnek a karácsonyi ünnepek, és akkor mindig mindenki felkapja a fejét, hogy hát a hajléktalanok, szegények, mi lesz velük. Csak a hajléktalanoknak a helyzete az nem csak a téli időszakra szorítkozik le, hanem egész évben fennáll. Az év többi részében viszont nem beszélünk róluk.
Hát valószínű, hogy ez egy ilyen társadalmi jelenség. A nőszervezettel az első nagy tevékenységünk a Mosolygó Karácsony volt ezelőtt 4 évvel. És pontosan akkor kaptam fel a fejem, és mondtam azt a hölgyeknek, hogy de tudjátok, hogy nem csak karácsony az egyedüli időpont az egész év során, amikor oda kell figyelni arra, hogy mellettünk milyen rászorulók élnek és segítsünk nekik, hanem pontosan az lenne jó, hogy időszakonként, akár 3 hónaponként valami olyan tevékenységet szervezzünk, amelynek keretében gyűjtünk, vagy akár segítünk a rászorulókon. Szerintem ez a társadalom érettségétől függ, a szociális érzékenységünktől függ, és attól is, hogyha egy-két jó példa van előttünk, akkor már sokkal könnyebben becsatlakozunk. És itt vannak nagyon jó példák körülöttünk. A komandói iskola. Leégett a komandói iskola, a közösség megmozdult, adományozott, és nem könyveket, hanem pénzt adományozott. Hajlandóak voltak arra, hogy pénzt adományozzanak, hogy felépítsük a komandói iskolát. Itt Maros megyébe tudjuk, hogy leégett egy ház Gernyeszek községben. Egyből jött az összefogás, kiépítő anyaggal, ki pedig a gyerekeknek hosszantartós élelmiszerekkel és ruhákkal, de besegített. Tehát, hogy szerintem érik a társadalom arra, hogy akinek amilyen van, azt a picit is, amit tud adni, oda fogja adni.
Oda az fogja állam adni. Mit ad?
Hát az állam mit ad? Az állam többféle támogatási rendszert alkalmaz, és tudom azt, hogy nagyon negatívan hangzik, hogy szociális támogatások is olyanok kapják, akik nem is érdemlik meg. És ez ténylegesen több esetben valószínű, hogy indokolt. Mivel, hogy nem személyesen foglalkozom ezzel, nem merek nyilatkozni. Ellenben hallom, és mondják nagyon sokan. Az állam azt a minimális támogatási csomagot biztosítja, ami az alapélelmiszereknek a megvásárlása, és az alap létszükségleteknek a lefedése. Ezt tudjuk azt, hogy ez nem egy túl nagy összeg. Tudjuk azt, hogy vannak nagyon sokan, akik csak ezekből a juttatásokból élnek, és ebből kell minden nap a kenyéret oda tenni az asztalra, a gyermeket felöltöztetni, és a számlákat kifizetni.
Én azt tudom, hogy például a hajléktalan szállót azt az önkormányzat tartja fent. Nem biztos, hogy pontosak teljesen az információim, de mi van akkor, mert egyre hangsúlyosabban felvetődik az a kérdés, hogy amellett, ugyebár, hogy talán a második éve a 2017-es ennek a problémakörnek, mert tavaly kezdődött, akkor még a szakértői kormány volt hatalmon, hogy a szociális tevékenységet folytató civil szervezetek elsősorban finanszírozás szempontjából alul maradnak. Tehát amikor valami gond van, vagy valami nem talál, tehát a szél nem üti a hosszát, akkor rögtön ilyen körzetből, ilyen helyről vagdosnak a tisztelt kormányzó urak és hölgyek és urak, bocsánat, legyen meg a sor. Tehát azért kérdem, mert az is mindenhol visszaköszön. Minden statisztikában, bármit nézünk európai szinten, vagy az államok rangsorában, hogy Románia kullog, szegény ország.
Volt egy érdekes beszélgetésem a tegnap egy barátommal, és ma részt vettem délelőtt a korai fejlesztők találkozóján, korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek találkozóján Kolozs megyéből, Hargita és Maros megyéből, És pont azt mondták el nekem, hogy mennyire fontos a korai fejlesztésnek a támogatása állami finanszírozásból, mert hogy nagyon sok gyereknek a jövőjét menthetik meg akár, és nagyon sok család nem tudja megengedni a kellő terápiát. És itt merült fel az a kérdés, hogy melyek azok az alapvető szükségletek, amelyekkel először kell foglalkozni. Az alapvető szükséglet az, hogy a szegénységet próbáljuk minél jobban csökkenteni, akár felszámolni. Ahhoz, hogy a szegénységet felszámoljuk, ahhoz pontosan kezdhetjük a hajléktalanokkal, kezdhetjük azokkal a nagy családokkal, ahol jó pár gyermek van, és a szülők minimál bérér akár dolgoznak, mert az is szegénység. És itt a szegénység fogalmát is külön lehet beszélgetni, hogy mit jelentett a szegénység. És addig, ameddig Romániában az életszínvonal ilyen alacsony, ameddig nincsenek infrastruktúrális beruházásaink, nincsen megteremtve az a környezet, hogy ténylegesen már csak a plusszal tudjunk foglalkozni, addig sajnos ezekre mennek el a pénzek. Amikor az Európai Unióban az új tengelyeket, a finanszírozási tengelyeket meghirdetik, akkor minden országot külön felmérnek, és az országnak a vezetőségével egyeztetve elmondják, hogy Romániának prioritás most az infrastruktúra, de például Németországnak már a szociális szolgáltatások minőségének a javítása a prioritás, mert hogy nekik már megvannak az autópályáik, megvannak az útjaik, megvan a kanalizálásuk, megvan a vízrendszerük, tehát mind olyan dolgok, amelyek az alapvető szükségletek is nincsenek még. Ezért van az, hogy nálunk az elsődleges szempont ez, és akkor visszatérek, hogy ez hogy történik. Minden önkormányzatnak feladata az, hogy minden évben felmérje az igényeket a településén, a szociális igényeket is. Tudja azt, hogy hány rászorulója van, milyen stratégiában gondolkodik, utána a megyeszintű stratégiát megnézni, ide befektetni, tehát az, hogy mi történik a megyében is szociálisan, mert itt is van egy szociális stratégia, és ennek függvényében kezdődnek a finanszírozások. Tehát ilyenkor mennek célirányosan a bizonyos típusú szolgáltatásokra. Másrészt a törvény azt mondja, hogy elsődleges szempont az, hogy amennyiben a megyében működő rendszerek vannak, szociális szolgáltatási rendszerek, akkor ezt a megye ellátja. Hogyha több az igény, nagyobb az igény rá, és nem tudják lefedni ezek az állami szociális szolgáltató intézmények, akkor pedig szerződéses partnerségi kapcsolattal megcsinálják ezt a civil szervezetek.
Ez így nagyon szépen hangzik, csak honnan pénzre.
Igen, hát a múlt héten volt költségvetés a helyi önkormányzat és a megyei önkormányzatban is. Tudomásom szerint mindkét önkormányzatban előző évekhez képest jobban megnövelték a támogatás mennyiséget. Soha nem lesz elegendő pénz. Azért, mert nagyon jól gondolkodnak. Ahogy nőnek, ahogy fejlődik a társadalom, nő esetleg az életszínvonal, nőnek az elvárások is. És a szolgáltatások is bővülnek. És a pénz az egyszerű. A pénz a kormánytól kell jöjjön bizonyos típusú szolgáltatásokra. És egy hónappal ezelőtt nagyon kemény vita volt, hogy mi fog történni az otthoni beteggondozással. És itt a diakónia és a Caritas által nyújtott otthoni beteggondozásra is gondolok, ami nagyon-nagyon sok személynek kellemetlen lett volna, hogyha ezeket a szolgáltatásokat nem kapja már meg. És emiatt közbenlépésünkre szerencsére, hogy az LMDSZ-nek sikerült nagyon keményen helytállni és beszélgetni miniszterasszonnyal is, és meggyőzni, hogy ezekre a szolgáltatásokra szükség van. Nem innen kell elvenni a pénzt. És akkor így sikerült részben kiegészíteni az országos költségvetésből ezeket a szolgáltatásokat. Most már tudjuk, hogy decemberig egy részük le van fedve, másrészt pedig a helyi önkormányzatok, megyei önkormányzatok azok, akik próbálják a luftot, a hiányt még pótolni.
De a téma még mindig forró, mert szintén önnyilatkozta azt, és említette már az előbb, hogy állandó párbeszédre van szükség ahhoz, hogy a gondokat orvosolni tudjuk. Ez mind rendben van, lehet párbeszéd, de hogyha nincs hozzá finanszírozás.
Igen, ez a párbeszéd, ez a mai találkozó is pont egy ilyen párbeszéd volt. Ahhoz, hogy törvényalkotóként olyan törvényeket tudjunk alkotni, amelyek ténylegesen működőképesek, amikor életbe ültetjük őket, ahhoz egy nagyon hosszú sor konzultációra van szükség. Én úgy gondolom, hogy ezek a civil szervezetek azok, akik igazából tudják terepen, hogy mi van, látják, hogy melyek a visszajelzések és melyek az igények, és nekünk törvényalkotóknak meg kell nézni, hogy milyen keretünk van és milyen lehetőségünk van abban, hogy ezeket támogassuk, és próbáljunk megoldásokat hozni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig pénteken délután 5 óra 34 perckor a naprakész műsort hallgatják, nem túl szívderítő témáról, szociális helyzetről, a civil szervezetek által szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a finanszírozásáról beszélgettünk eddig, hajléktalanokról, de hát nem dughatjuk a fejünket a homokba. Tisztelt Csépéva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, mert hát ez, én úgy látom, hogy egyre jobban hatalmasodik idehaza, és valamelyest a Drusszám Csaba nevű hallgatónk írja SMS-ben, hogy a szegénységet nem lehet megszüntetni, talán nem is akarja a hatalom. Eléggé lesújtó véleményen van Csaba nevű hallgatónk is. Na már most azt is említette, hogy sok olyan család van, akiknek tagjai, ha dolgoznak is, minimál bért kapnak. Na már most ez az egész minimál bérnek a megnövelése is jókora galibát okozott, és talán most kezdenek veszélyessé válni, idézőjelbe téve a hatásai, mert hogy bérnövelések kérdése, ugyebár a Kovászna megyei tanács elnöke, majd a Hargita megyei tanács elnöke is bejelentette, hogy a kormány által jóváhagyott béremelések miatt sajnos létszámcsökkentésre vannak ítélve, mert hogy állítólag ehhez nem érkezett meg a megfelelő finanszírozás. Másrészt a magánszektorban dolgozók, illetve hát a magánszektor munkáltatói is ugyanezt mondják, hogy őket is arra kötelezték, hogy ugyebár ezt a törvényt alkalmazzák, de nincs plusz keretük hozzá, tehát munka nélküli ség veszélye áll fent amúgy is sok családnál. Na most akkor mi a helyzet? Adtunk egy jó hírt, ugyebár, de a hatásai úgy tűnik, hogy keserűbbek. Másrészt pedig olyasmit hallottam, és ezt ma hallottam, hogy állítólag, egészen pontosan nem is tudom, hogy hol, tiltakozás is volt, utcai tiltakozás, hogy a minimálbér emelését ne alkalmazzák, mert hogy emiatt több ember ismét az utcára kerülhet.
A minimálbérnek a növelése az egy nagyon fontos intézkedése volt a szociáldemokrata kormánynak. Kampányban ezt az ígéretet megtették, kiszámolták, és gazdaságilag azt látták, hogy megvalósítható ez a tervezet. Az elején mindenki nagyon örvendett, és persze, hogyha megnövekedik a minimálbér, az azt jelenti, hogy a hétköznapi élet fenntartására szánt összeg nagyobb lesz. Elkölthető összeg. Én nem vagyok gazdasági szakértő. Ellenben azt mondták azok, akik jobban értenek hozzá, hogy amennyiben a minimálbér növekedik a gazdaságba, több pénz fog visszakerülni a gazdasági körforgásba, ezáltal pedig segíteni fogják a gazdaságnak a megerősítését. Mert hogyha nekem 10 lejem van, akkor 10 lejjel rendelkezem, és a 10 lejemet be fogom osztani, hogy veszek belőle tejet és kenyeret. Ellenben, hogyha 13 lejem van, akkor már a tejem és a kenyerem mellé lehet, hogy fogok venni egy üdítőt.
Ez nagyon szépen hangzik.
Mert el fogom költeni azt a pénzt, mert a fogyasztói társadalomban, ha tetszik, ha nem, és körül lehet nézni magunk körül, nagyon-nagyon tudatos ember kell legyél ahhoz, hogy ellen tudjál állni, mindenhol, mindenhonnan csak azzal találkozunk, hogy fogyasz, cseréld le a termékeidet, vegyél újat, ez ennél jobb, ez attól jobb, ez amattól jobb. És ténylegesen nagyon-nagyon sok ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy hát de igen, de úgy adták el nekem, hogy ez egy jobb dolog, és csak egy kicsivel volt drágább. Tehát a gazdaságban valószínű több pénz fog visszakerülni. Másrészt pedig megint a szegénység elkerülése és a felszámolása. Igazat adok Csabának abban, hogy azt mondja a kedves hallgató, hogy ténylegesen nem lehet megszüntetni. Valószínű, hogy nem lehet, de ellenben csökkenteni lehet. És gondoljunk bele abba, és mindenki gondolkozzon el azon, hogy amennyiben a szegénység elhatalmasodik, meg fog növekedni a deviáns viselkedések száma, és utána oda jutunk, hogy egymást nem fogunk merni kimenni a házból. Tehát azért ez veszélyes faktor, hogyha hagyjuk, hogy a szegénység elhatalmasodjon. Ezért kell mindig meghozni a kellő intézkedéseket annak érdekében, hogy próbáljuk csökkenteni a szegénységet. A másik dolog, amitől említést tett ön, az a megyei önkormányzati alkalmazottaknak a béremelése. Ez egy 20%-os béremelés volt előírva a kormány által, a kormányrendeletben, ami azt jelentette, hogy az aktuális fizetésükre rászámolnak még 20%-ot. Nagyon nehéz volt ezt összeegyeztetni, hiszen nem egy egységes bérezés alapján működtek. Tehát a Maros megyei önkormányzati jegyzője nem annyi pénzt kapott, mint a Volcsa megyei önkormányzatnak a jegyzője. Ezért a megyei önkormányzatok szövetsége egy körlevélben kikérte az összes megyei önkormányzati struktúrában levő szakbeosztottnak a fizetését, tehát hogy ténylegesen szakágazatuk szerint és fokok szerint, hogy ki mennyi fizetést kap, és próbáltak megállapítani egy összeget, amelyről emelhetnek. Tudnélik, még régebb volt egy fizetés visszavágásos időszak, amelyben bizonyos alkalmazottak beperelték az önkormányzatot, és megnyerték a pert. Most amikor te az új fizetést kiszámolod, akkor azt mondod, hogyha ennek az alkalmazottamnak, aki ebben a beosztásban volt, X bérére, a bíróság úgy döntött, hogy igaza van, és neki annyi kell legyen a fizetése, és én most fizetem neki még egy évig a különbözetet, hogy megkapja arra az időszakra, akkor neki muszáj a nagyobb fizetéssel számoljak. De akkor a hasonló beosztásban levő kollégáknak is csak is azzal kell, mert hogyha ez peres úton megnyerte, akkor nekem már az kell legyen a viszonyítási alapom. Na most ennek alapján kiszámoltak egy elég nagy átlagot, és ezt próbálták emelgetni. Én nem tudom, hogy Hargita és Kovászna megyében hogy történt, Maros megyében sem tudom pontszerűen, hogy történt. Intézményvezetőként van egy éves költségvetésed. Ezt a költségvetést a költségvetési törvény értelmében felosztod, hogy mire használod el. A jó gazda mit csinál? Elsődlegesen mi a legfontosabb? Az intézményen fenntartási költségeit kell fedezzem. Az intézmény fenntartási költségein kívül az intézménynek a bérezési költségeit kell fedezzem úgy szintén. És utána, ami marad, abból tudok valami fejlesztést eszközölni. Mit jelentenek a fejlesztések? Itt jönnek az infrastruktúra, az utaknak a rendbetétele, a kövezések, az ilyen-olyan épületeknek a felújítása. Ezek folyamatosan olyan műveletek, amelyekre szükség van. És meg vagyunk szokva azzal, hogy amikor évelején tervezzük a költségvetést, akkor mindig tudjuk azt, hogy akkor októbertől arrafele, megközelítőleg megyei önkormányzatokról beszélve nagyon nagy az alkalmazottak száma. Mert hogy ide tartoznak a megyei gyerekjogvédelmi szolgálatnak is az alkalmazottjai, ide tartoznak a kórházak, ide tartoznak a speciális iskoláknak a személyzete, az úgynevezett CSZRA-i, ezek a sajátos nevelési szükséglettel foglalkozó központok, valamint ide tartoznak a színházak, ide tartozik a filharmónia, tehát Maros Művész Együttes például Maros megyébe, és akkor ezek a bérek, ezek fedezve kell legyenek.
Igen, de...
És várják utána a költségvetés kiegészítést. Mert hogy minden év elején minden önkormányzat elküldi a kormány fele, hogy neki milyen tervei vannak. A kormánynak rálátása van megyénként arra, hogy az önkormányzatok mit terveznek. Amikor az országos költségvetést állítják össze, mert azért senki nem csak úgy kapja elő a tollából a számokat, hogy nem dokumentálódik és nem nézi meg, hogy hova ítéli meg azt az összeget, vagy miért hagyja jóvá azt az összeget.
Ha már említette a művész társadalmat, itt is korrigálás történt, ugyebár 50%-os béremelések bizonyos kategóriák részére, akik évek óta nem kaptak egy vasat sem, és azért nehéz munkakörülménynek van nyilvánítva például a Filharmónia zenészeknek a státusza, illetve a táncosoknak a helyzete is. De tudomásom szerint ezek a bérkiegészítéses rendelkezések még a költségvetés leosztása előtt érkeztek.
Igen.
Na már most ott van például Sepsiszentgyőrén az egyik legnevesebb magyar színház társulata, ahol Antal Árpád polgármester úr kijelentette, hogy hát 20%-nál többet nem tud adni, hiába a kormány 50%-ot írt elő, mert nem fedezi a széle a hosszat. Tehát azért mondom, hogy ilyen helyzetekben azért finanszírozásra is kéne gondolni. Tehát
igen.
Ha művész társadalom, akkor nehéz helyzetbe hozták az önkormányzati felhatóság alá tartozó művészeti intézményeket, hogy a minisztérium alárendeltségébe tartozó művészeti intézményeknél ezt hogy oldják meg, ott lehet, hogy az általános az egész országos költségvetésből a minisztérium osztja le, de az önkormányzat nyakában olyan plusz terhet rólnak, ami...
Igen, nagyon kellemetlen ez a helyzet, amikor egy helyi önkormányzat által működött kulturális intézményben nem tudja meghozni azokat a béremeléseket, nem tudják megtenni azokat a béremeléseket, amelyeket a törvény előír. Pontosan azért, mert tudjuk mindjárt azt, hogy a kultúra az a terület, amelyen mindenki azt mondja, hogy nem hoz profitot. Ellenben tudjuk azt, hogy rendkívül fontos az, hogy a kultúrába befektessünk, mert ez nekünk rendkívül nagy prioritást is képez, mert tudjuk azt, hogy az értékeink, a hagyományaink, az identitásunk a kultúránk által is megmarad. És a helyi önkormányzatnak a költségvetésében kiegészítés kéréssel fognak tudni majd ehhez plusz forrásokat szerezni. Én nem vagyok még ebben jártas. Tehát én nem tudom, hogy fogják megoldani, mert hogy pontosan van egy ilyen prioritás listám, hogy még mit kell megkérdezek. Itt a bérezések kapcsán is, és a színházi alkalmazottakról nem is beszéltünk. Tehát nem a művészekről, hanem azokról, akik a színházban a mindennapi munkát végzik, akik felelősségteljes munkát végeznek. Itt például gondolok egy könyvelőre. Kiderült az, hogy a béremelés kapcsán ezekre nem gondolt senki. És aránytalan, nagyon aránytalan az a béremelés, ami megtörtént, és diszkrimináló is, hiszen egy könyvelőnek is pontosan ugyanolyan nagy felelőssége van a munkájában, mint annak, aki a hangtechnikával foglalkozik a színpadon.
Most kérdés az, hogy közalkalmazott vagy sem, mert talán ez az közalkalmazotti vérrendszer, amit eddig nagyon titokban tartottak a kormánykoalíció tagjai, és hétfőtől lesz munkájuk. Nagy hét ide, nagy hét oda, bőven. Tehát forró időszak vár önökre, és gondolom, hogy mindazokra, akik érintettek, mi például a rádiósok még nem tudjuk, mert törvényen kívül vagyunk ezzel az illeték megszüntetéssel, szóval lesz itt még galiba bőven. Várjuk ki a végét. Viszont állandó vita az is, hogy a költségvetés végül is a bevételek, illetve a kiadások kapcsán állja el a szél a hosszát, hogy lesz-e pozitív költségvetés kiegészítés a nyáron, hogy szegény nyugdíjasok megkapják-e azt a beígért nyugdíjemelést, merem remélni, hogy ők megkapják, bármi lesz is. Tehát van egy csomó olyan kérdés, ami még a jövő zenéje.
Igen, itt a következő időszaknak a nagy kihívásai közé tartozik az egységes bértörvény, amelyről most már mindenki mindenfélét kezdett írogatni. Az igazság az, hogy mi parlamenti képviselők még nem láttuk, hogy néz ki ez az egységes bértörvény. De neki fogott a minisztérium dolgozni rajta, megígérték, hogy persze július 1-től életbe fog lépni, megvoltak a konzultációk a szakszervezetekkel, és akkor most úgy döntöttek, hogy végül is a kormánypárt parlamenti képviselői fogják benyújtani a törvénytervezetet saját szociáldemokrata pártos kezdeményezésként, és utána a parlament fogja megvitatni. Ez valamelyest minket is nagyon készenlétbe helyez. Így is, úgy is, amit a kormány is kezdeményez egy törvényt, utána úgy is még átárgyalódik a parlamenti bizottságokban is, de azt látom, hogy mindenki óckodik ettől az egységes bértörvénytől, amire óriási nagy szükség van, és évek óta mindenki ígérte, hogy megteszi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor kaphatom végre kézbe ezt a tervezetet, és tudom azt is biztosra, hogy amelyik perctől kezdve napirendre lesz tűzve a bizottságokban, a parlamentben, nagyon-nagyon komoly munkát fog igénybe venni, odafigyelést, készenlétet, mert tudjuk azt, hogy az embernek a szám, tehát hogy ki az, akire figyelnünk kell, és találkozunk, és ez a kategória benne van, az a kategória benne van, amaz a kategória benne van. Lásd, mondtam az előbb a művészeti irodai alkalmazottakat, akiknek nem emelték meg a bérüket, mert elfelejtették, hogy a törvény erre is kitérjen. Félek egy kicsit attól, hogy minden benne lesz. És másrészt érzem a felelősséget is a vállaimon, hogy igen, nekem egy szavazatom van, az RMDS-nek összesen 21 szavazata van a képviselőházban, hogy a szavazatunknak a súlyosságát mindnyáján érezzük, hogy ténylegesen olyan törvényt szavazunk meg, amelyből nem marad ki senki, amely ténylegesen mindenkire odafigyel, az aránytalanságokat csökkentik a bizonyos beosztások között, amelyek tényleg indokoltak voltak, hogy tényleg egy működőképes bérezési törvényt tudjunk megszavazni.
És akkor térjünk le a kedvenc témájára, és valamelyest itt átvezetjük a bérezéssel kapcsolatosan, mert hogy nem csak nálunk, hanem komoly nemzetközi gond az, hogy ugyanolyan munkakörben dolgozó férfiak nagyobb bért kapnak, mint a hölgyek. Ezért most már egész Európában kampány van, és ezt igyekeznek fejlett államokban valamelyest orvosolni. Nálunk idehaza azt hiszem, hogy még el kell teljen egy jó idő, amíg ez meg fog valósulni. Ugye már említette azt is, hogy az RMDSZ március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából a nők elleni erőszak elleni mozgalmat indított el, ez a nem, ez valahogy olyan, mint a szláv nyelvekben a mással hangzott tolódás, aztán egy csak ki az, aki tudja.
Pont figyelemfelkeltés céljából is volt így.
De egyre több férfi ember is csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, és amit olvasok, hogy ennek tulajdonítható-e, köszönhető akár, az, hogy egy figyelemfelkeltő akcióba kezdett végre valahára a román rendőrség a felelős intézményekkel és a civil szervezetekkel karöltve. Ez hosszú időn keresztül téma volt, de erre majd még visszatérünk, miután egy tisztelt hallgatót kapcsolunk be az adásba. Üdvözöljük, adásban van, haló.
Igen, jó estét kívánok.
Kezdjét csokolom, mert itt nagyon röviden kérném szépen.
Nagyon röviden, én csak azt szeretném megkérni a nem tudom, most szenátornő vagy pedig...
Képviselőasszony.
Akkor képviselőasszonyt, igen, arra kérdem, hogy tudnélik, nekem állandóan rengeteg bajom van, amit a polgároknak a baj, amit közölni kellene. A parlamenti iroda még nem működött, nem tudom végre mikor fog működni, és a rádióhoz is nem jönnek, egyedül a Vas doktor jött el, hogy az emberek mondják el a bajukat. Én el szeretném mondani a Csép Andrájának is, azt a sok dolgot, amit kérnek a polgárok, hogy azt orvosolni kell. És most már ezt nem tudom, hogy vagy személyesen, vagy nem tudom, hol nekem, vagy telefonon, mindegy, csak hogy itt lehessen elmondani.
Kedvesem, hát én most elmondja a képviselő azt, hogy mikor lehet az irodához fordulni, mikor indul be egyáltalán, ha azt mondja a kedves hallgató, hogy még nem működnek a parlamenti képviselői és szenátori irodák?
Még nem, a múlt hétig még nem is működött, azért, mert most már nem tudom hány.
Kérem, várjuk, hallgassa meg a választ.
Igen, jó, meg.
Köszönöm szépen, és nagyon örvendek, hogy keresi a képviselői irodát. Az utolsó simítások, külön tudnélik, rendbe kellett tenni ezeket az irodákat. Az utolsó simítások már a héten befejeződtek, úgyhogy jövő héttől minden nap 9-től 1 óráig ügyelet van az irodába, ahol fel lehet iratkozni ügyfélfogadásra, tehát fogadóórára. Általában csütörtökön és pénteken szoktam fogadóórát is tartani. Ez lent van a prefektúra intézményében, ahol van a megyei önkormányzat is, a 88-as szobában van az én parlamenti képviselői irodában. Úgyhogy ide nagyon megkérem, hogy akkor jöjjön el, egyeztessünk, és nagyon szívesen várom, és nagyon kíváncsian meg fogom hallgatni, hogy milyen gondok vannak.
Még egyszer, nagyon mikor indul az iroda?
Jövő héttől, tehát egy nagy héttől.
Igen.
Hozza a nyuszi a tojást.
Tehát a városháza épületibe ott.
A megyeháza.
A régi városháza.
Igen, én még ott vagyok, még mindig. Igen. A régi városházánál. És azért kérdezem, az első emeleten, ahol régebben is voltak a parlamenti irodák.
Igen, vannak. Ott a 88-as szobában van az én irodám. Igen,
ott a sarokban volt.
Igen, köszönöm szépen, várom, köszönöm szépen.
Igen, mert nem csak önöknek, az RMDSZ-eseknek, hanem a román parlamenterekkel is állandóan van.
Igen,
igen. Kell álljak. Na, köszönöm szépen, meghallgattak, és jó munkát.
Köszönjük.
Viszont hallásra újabb hallgatót köszönhetünk. Haló? Haló?
Várok.
Hallgatjuk, adásban van, parancsoljon.
Igen, kérdezem a képviselőnőtől, hogy mi, mint két emberkék, ilyen székely emberek, mára mit vetezkedünk, ha egy és egyáltalán semmi jogunk nincsen sehol.
Ez nem egészen így van, úgyhogy ki kell várni, amíg még javul a helyzet. Kedves Kafa István, még van hallgató vonalban. Köszönjük szépen. Nincs, térjünk rá akkor a hölgyek előtti elleni erőszakra. Van egy eléggé, hogy is mondjam, egy szomorú üzenet. Mária írja, de valamelyest életkedv is kisugárzik ebből az üzenetből. Tehát azt írja tisztelt Mária nevű hallgatónk SMS-ben, 50 éves elvált két gyerekes anyuka vagyok. Folyamatosan fejlesztettem magam. Nem találtam munkahelyet, szezon munkából tanítatom az egyetemre járó lányomat. Mikor lesz fürdőszobám? Ez is egy helyzet. Esetleg Mária kihez fordulhat segítségért? Milyen hivatalos szervez, milyen hivatalos irodához?
Hát, hogyha Mária Marosvásárhelyen van, vagy el tud jönni az irodámba, akkor szívesen fogadnám, hogy beszélgessek vele, és találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel esetleg oda tudunk állni, és ténylegesen a törvényt nézzük át, hogy mihez van joga, és esetleg melyek azok a juttatások, amelyeket nem vett eddig igénybe.
Kedves Mária, ha nem Marosvásárhelyi, akkor bármelyik megyebeli parlamenti képviselői irodát felkerestheti. Én azt hiszem, hogy kollégái is pont hasonló módon viszonyulnak az ilyen nehéz helyzethez. De szociális ügyosztály minek keretében működik?
A megyei önkormányzatok keretében, vagy a helyi önkormányzatoknál is van, ahol működik szociális ügyosztály.
És akkor hogyan állunk a NEM kampányjal, tisztelt Csép Andrea? Mert azért... Volt egy nagyon ünnepélyes momentum is, amikor nem csak a tisztelt honatyák, legyenek azok képviselők vagy szenátorok, lepték el Bukarestet, hanem a hét elején éppen, hogy a csíki nőszervezet tagjai látogattak el. Többek között ön is fogadta őket, milyen tapasztalatokkal, ki akar parlamenti képviselő lenni ezek után. Hogyan tekintettek a törvényhozásra a tisztelt
hölgyek? Az RMDSZ nőszervezetének a csíki területi szervezete kezdeményezett egy kirándulást. Több mint 50 hölgy jött el meglátogatni, hogy mi történik Bukarestben, mit csinálnak a parlamenti képviselők, hol dolgozunk nap mint nap. Rendkívül értékes és jó találkozó volt, és látni azt, hogy nem vagyunk egyedül. Látni azt, hogy a hölgyek érdeklődnek ez iránt, meg akarják ismerni azt, hogy mi történik körülöttük, hogy a képviselőket hova küldték, és szerintem elsődlegesen az a legfontosabb, hogy a helyi kezdeményezés, hogy ténylegesen volt, aki támogassa őket abban, hogy gyertek el egy kicsit kirándulni, nézzétek meg, hogy mi van nálunk, és ami a végső célja ennek a találkozónak az az volt, hogy tudjanak felénk bizalommal fordulni, bármilyen gondjuk van, hogy mi, amikor törvényeket kezdeményezünk, vagy törvényalkotási folyamatban dolgozunk, és ilyen-olyan tanácsokra van akár szükségünk, akkor tudjuk azt, hogy figyelembe tudjuk venni az ők javaslataikat is. És pont ez a legfontosabb, az oda-vissza kapcsolat, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk azokkal a választópolgárokkal, azokkal a hölgyekkel, akik megbíznak bennünk, és akiknek a segítségével szerintem könnyebben tudunk dolgozni, és hatékonyabban.
Úgy legyen. Ha így folytatják, olajat öntenek a tűzre, akkor előbb-utóbb Kelemen Hunor, Korodi Attila, Táncos Barna szék nélkül marad, és majd hölgyek kerülnek be helyettük, mert hogy a nőszervezet azért bizonyított az utóbbi időben, hogy amit elhatároz, azt jobbára meg is valósítja, és harcol a nők ügyeiért, és nem csak. Tisztelt Csép Éva Andrea, Maros megyei képviselőasszony, alsóházi szociális és munkaügyi bizottsági titkár. Köszönöm szépen, hogy itt volt, még akkor is, hogyha jobbára nehéz helyzetekről is nem túl rózsás témákról tudtunk beszélni, de hát ez az élet.
Köszönöm szépen, ez az igazság, úgyhogy kell vállaljuk, beszéljünk róla.